nem mindenki szeretne olyan tanácsadóval beszélgetni, aki egyébként marháskodik a hétvégénként egy mikrofon előtt. Így kitaláltunk egy-egy saját personát, Charles Stutler és Benedict Waldorf, amit talán már a hallgatók nem is nagyon fogják tudni, hogy honnan szedtünk. Ez a Muppet Show nevű...
Én is kerestem, és egészen más fejek jöttek, csak nem a két öreg.
A két öreg
a kedvenc karaktereim.
A balkonon, akik...
Melyik? Az őszkopasz...
Magasabbik az a Stutler. Ő az
már
ő
most
kopasz,
ülnek. És... az egyikük kopasz és őszhajú, a másikuk pedig...
A bajszos kisebb, az pedig a Waldorf.
A tech világa belülről. Ez a Live Fintech, az EPAM podcast csatornája, ahol betekinthetsz egy globális IT vállalat életébe. Kertelés nélkül beszélgetünk karrierutakról, technológiákról és szakmai lehetőségekről. Kárpáti Judit vagyok. Sziasztok, üdvözöllek benneteket a budapesti stúdióból, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a budapesti EPAM csapat egyik oszlopos tagjával fogok ma beszélgetni. Szia Gergely!
Szervusz!
Ahogyan megszokhatták mindig a nézőink, hallgatóink, egy bemutatkozással kezdődik ez a beszélgetés, amiben kérlek, hogy meséld el, hogy milyen út vezetett a jelen szerepkörödig, EPAM-os szerepkörödig, és aztán pedig rátérünk a többi témánkra.
Visszamennék az időben a Veszprémi Egyetemre az 1997-es évben, amikor egy startupot indítottunk, amit még annak idején nem így hívtak, néhány barátommal, és ebben különböző olyan megoldásokat fejlesztettünk ki, amelyek nem álltak rendelkezésre az akkori open source világban, úgy mint adatbázis kezelő, saját programnyelv, sőt még hardvert is fejlesztettünk. Ezzel szépen túlfeszítve a hatfős csapatnak a képességeit, és elkövetve azokat a hibákat, amiket későbbiekben már startup könyvek taglalnak. Ennek a munkának a befejezése után, amit végül is egy mai szemmel sikeres exittel zártunk, egy pár évet kihagytam, és visszamentem tanulni, hogy befejezzem a viszonylag sikertelennek nevezhető egyetemi tanulmányaimat. Ekkor szereztem egy gépészinformatikus diplomát, ami se gépész, se nem informatikus nem volt, valahol a kettő között, és már akkor is kiváló későbbi munkatársakkal ismerkedtem meg. A karrierem innentől teljesen egyszerűen szokványosan folytatódott, elmentem egy Fornaxnak nevezett céghez, ami azóta is létezik, és ott foglalkoztam fejlesztéssel, vezetőfejlesztéssel, illetve telkó projekteknek az előkészítésével, vezetésével. Sajnos ez csak két évig tartott, mert minden karrier manapság belefut néha olyan utakba, ami miatt változásra van szükség. Nekem a változás az egy cégalapítás volt. Ekkor egy kisebb fejlesztő tanácsadó céget hoztam létre, amit egészen jól sikerült futtatni, egészen a 2008-as válságig, amíg... hát ennek is véget kellett vetni. Olyan talán ismertebb cégeknek dolgoztunk, mint az IBM, a Vodafone, a Közgazdasági Egyetem, vagy még akár az Államkincstár, akit tudok említeni. Így volt némi tapasztalatszerzésre lehetőségem. Ezekben a munkákban már nagyon gyakran fordult elő architektúra tervezési feladat, illetve már belekóstoltam a tanácsadásnak a kereteibe. Ezután kis kényszerpihenőként a cég lezárása után a CIB-nél folytattam architekt pozícióban, ami ugye vállalkozás után ismét egy kötött munkakör volt. Egy pár éven keresztül ott dolgoztam, ismét csak kiváló kollégákkal, rengeteget tanulva tőlük. Ha nem kaptam volna egy nagyon jó ajánlatot akkoriban, egy igazi kihívásra. Elképzelhető, hogy még sokáig ott dolgoztam volna velük, de a Fundamentához hívtak át az akkori IT megújítási programnak a architektúráját megtervezni, és ennek a programnak a technológiai vezetését elvállalni. Ez ismét rengeteg tanulmánnyal járt, és ismét rengeteg nagyon érdekes kollégával és tapasztalattal gazdagodtam. Sajnos különböző családi problémák miatt ezt a céget ott kellett hagynom, és egy kis kényszerpihenőre is kényszerültem akkoriban, így a következő visszatérésem az egy teljesen más területen, ugye a pénzügyi informatikából a telekommunikációba csöppentem vissza, a Telenornak az akkori rendszer cseréjébe csöppentem bele. Itt az integrációs és migrációs streamet vezettem már. Nagyon izgalmas feladat volt, rengeteg ismét nagy kihívásokkal sikerült találkozni, aminek eredménye az sajnos nem egy sikersztori volt. A programot én egy viszonylag korán ott hagytam a többiek csodálkozására, de pontosan egy hónappal azelőtt adtam be a felmondásomat, hogy a programot megszüntették volna. Ennek én már a jeleit akkor fel tudtam ismerni, és átmentem vállalkozóba, méghozzá a Seahorse Engineering Kft.-nek dolgoztam 5 éven keresztül, de viszonylag egysíkú megbízással a K&H bank számára dolgoztam Enterprise Architect pozícióba, illetve később a változatosság kedvéért egy alaprendszer csere, egy számlavezető cserének az Enterprise architektúrájának a leadje voltam. Ez egy nagyon izgalmas és hosszú távú program volt, és végre elérkeztünk az EPAM-hoz, mert hogy a 5 év után az EPAM-tól kaptam egy olyan ajánlatot, és egy olyan lehetőséget, amivel úgy gondoltam, hogy mindenképpen érdemes lesz élni, és 2 évvel ezelőtt csatlakoztam a céghez.
Ez egy önálló adása volt azért, mert olyan tapasztalt vagy, és olyan sok mindenre volt már módod az eddigi karriered során, viszont menet közben nekem megütötte a fülemet a Veszprémi Egyetem. Milyen szakon tanultál?
Informatika szakon.
Azt is mondtad, hogy visszatértél, mert befejezted erre egy kicsit, kitélsz, hogy ott mi történt?
Nem a Veszprémi Egyetemre tértem vissza, hanem az akkori Bánki Donát Műszaki Főiskolára, mivel akkor már visszaköltöztem Budapestre, így lényegesen közelebb és egyszerűbben tudtam munka mellett ezt a helyet.
Tehát ott fejezted be, amit elkezdtél a Veszprémi Egyetemen?
Igen, ott fejeztem be.
Mi az a szerepkör, amiben jelenleg tevékenykedsz itt az EPAM-nál, amivel el tudott téged csábítani ez a cég?
Amint az előbb végigmondtam a pályát, így eléggé látható rajta, hogy Magyarországon dolgoztam egészen eddig, méghozzá bejárva az szinte összes olyan lehetőséget, amiben itthon, mint Enterprise Architect, illetve a technológiai tanácsadó tudok forogni. Az EPAM-nak viszont megvan az az ügyfélköre, és megadja azt a lehetőséget, hogy ki tudja magam próbálni nagy külföldi projektekben, és gyakorlatilag a pályának egy következő lépcsőjére tudja így lépni.
Nekem megütötte ez is a fülemet, hogy mindig voltak vállalkozói periódusaid, és engem nagyon érdekelne, hogy az EPAM az esetleg ezt az oldaladat is kielégíti, mert én van egy olyan gyanúm, hogy egy különleges együttállása van itt azoknak a tényezőknek, ami által tulajdonképpen, ahogyan én az eddigi beszélgetésekből leszűrtem, majdnem, hogy akár érezheti azt is az ember a vállalkozás nyűgjei nélkül azt a fajta kihívás rendszert, azt a sok mindent, de persze nem akarom ezt a szádba adni, de hogy hogyan viszonyulsz ehhez, mert akiben van ilyen önállóság, ez az autonómia, meg ebben a vállalkozó szellemben is megnyilvánul a személyisége, annak azért mindig nehéz lehet egy ilyen keretrendszerbe tagozódni, mint amiket itt felsoroltál, nagy cégeket és nagy szervezeteket.
Jól ráéreztél, az autonómia számomra fontos, az EPAM ezt biztosítja. Tehát ellenben a felsorolt nagyobb vállalkozásokkal az EPAM bár méreteiben összemérhető szinte mindegyikkel, sőt meghaladja őket gyakran. Emellett nem olyan kötött hierarchiával dolgozik, amibe ne férne bele egy kis önállóság, egy kis kreativitás, illetve változtatási lehetőségek. Ugye talán a CIV után a fundamenta volt, ami olyan furcsának tűnik, hogy akkor ott nem volt vállalkozás, de ott programban gyakorlatilag egy IT-t változtattunk meg. Tehát ott igen, az is egy teljes változtatás volt. A KH-ban több, nem mondom, hogy több tucat, de legalább egy tucatnyi programot vittünk párhuzamosan, amit folyamatosan követni kellett, ott is kellett kreativitás. Itt most a cégen belül a tanácsadói munkáink azok vannak, hogy párhuzamosan vannak, vannak, hogy rövidebbek, hosszabbak, különböző szinteken kell megjelenni és képviselni a céget. Ráadásul egyébként, mint hogy a technológiai tanácsadás az EPAM-on belül egy viszonylag újnak nevezhető szakma, ez körülbelül 3 évvel ezelőtt kezdett el nagyobb hangsúlyt kapni a cégben. Én 2 évvel ezelőtt csatlakoztam ennek magyarországi, sőt kelet-európai első hivatalos képviselőjeként. Akkor még nyitva állnak azok a lehetőségek, amivel alakítani és irányítani lehet ennek a kialakulását.
Pontosan ezt szerettem volna kérdezni, hogy mennyiben tudtál ezen alakítani, és mik voltak azok a dolgok, amik neked ebben eszenciálisak voltak, amire úgy gondoltál, hogy te, ha módod van erre, hogy ezt te alakítsd, akkor ezeket a dolgokat te szeretnéd előtérbe helyezni, fontosnak gondolod?
Nem nevezném lezártnak az alakítást, mert még folyamatban van, sőt, még előkészítés alatt van. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy szinte a belépésem után azonnal meghívást kaptam a Technology Consulting Networkbe.
Ráadásul ezt mondjuk el, hogy mi?
Ez azoknak a kollégáknak biztosít egy kapcsolatrendszert, egy hálózatot, akik technológiai tanácsadással bármilyen szinten kapcsolatban kerülnek a cégen belül. Lehetnek ezek solution architektek, lehetnek ezek account managerek, vagy demand managerek, akiknek olyan megbízásaik vannak, hogy az ügyfélnél stratégiai vagy szakmai tanácsadást kell nyújtani. Hát magasabb szintű ügyfél képviselőknek, CIO-knak, CTO-knak, és természetesen azokat a kollégákat, akiket nevesítve technology consultantként alkalmaz az EPAM. Ezek számára szeretett volna kialakítani még a cég egy olyan lehetőséget, ahol megismerjük az egymás munkamódszerét, az elkészült anyagokat, bemutatjuk a korábbi megbízások eredményeit, hogy ebből tudjunk tanulni és ezzel tudjunk fejlődni. Ennek a keretében egyébként nem régiben, konkrétan a adásunk előtti héten kezdődött el egy workshop sorozat, amivel a technology consultant és consulting fogalmakat újra definiáljuk, és ezeknek új keretet adunk. Tehát jelenleg éppen folyamatban van az újra keretezésünk, hogy jobb és megbízhatóbb szolgáltatást, konzisztensebb szolgáltatást tudjunk az ügyfeleink részére nyújtani.
Mik a konkrét feladataid, hogyan képzelhető el ez a szerepkör, amiben te tevékenykedsz napi szinten? Bent dolgozol, otthonról dolgozol, tulajdonképpen minden vetülete érdekel minket, a hallgatókat is, és engem is szokott ez érdekelni, hogy hogyan képzelhető el az, aki ebben a szerepkörben dolgozik.
Gyakorlatilag szinte minden kérdést, amit a technológiai tanácsadással kapcsolatban kapok, azt úgy tudok megválaszolni, hogy attól függ. Attól függ, hogy ki az ügyfél, attól függ, hogy melyik fázisban vagyunk, attól függ, hogy van-e ügyfél, mert néha az is egyfajta munkánk, hogy ezt kikutassuk, illetve újabb lehetőségeket nyissunk, így gyakorlatilag bármi is történhet. Jellemzően azt mondanám, hogy egy technológiai tanácsadás során a munka úgy alakul, hogy elsőként ugye megalapozzuk az ügyféllel való kapcsolattartást, ha lehet, akkor ezt megpróbáljuk személyesen intézni, tehát annak ellenére, hogy full remote az EPAM-nak a filozófiája. Nagyon sokat számít az ügyfeleink részére az, hogy emberekkel dolgozzon, és azokat az embereket megbízhatónak tartsa és megismerje. Ennek pedig az egyik legjobb módja az, hogyha személyesen találkozik velük és beszélgethet. Amikor van ilyenre lehetőségünk, akkor utazunk az ügyfélhez, mint hogy a technológiai tanácsadás az elsősorban Nyugat-Európára, azon belül is inkább az angol, francia, holland piacra releváns, illetve ott vagyunk jelenleg erősebben jelen. Ezekbe az országokba kellhet kiutazni, egyeztetni az ügyféllel, beszélgetni vele, és megalapozni azt a tanácsadási projektet, amiben utána részt fogunk venni együtt. Nyilván ugye a pandémia ezt teljesen lehetetlenné tette, ugyanakkor az utóbbi hónapokban már egyre nagyobb erre a látszik, hogy egyre nagyobb lesz erre az igény.
Ezt mondod, hogy amit gondoltunk, mikor a pandémia épp hogy lezárult, hogy hú, de jó, most kialakítottuk, hogy mindent milyen jól lehet online, azt azért fölülírja, hogy mégis, ahogyan mi ülünk itt szemtől szembe, azért az teljesen más ezek szerint, mint ha ott van egy képernyő kettőnk között, hanem hogy tudtok valóban találkozni és személyesen jelen lenni, az mégiscsak ezek szerint egy fontos tényező.
Igen, azt mutatja, hogy az eddigi gyakorlat, hogy sokkal jobb eredményeket tudunk úgy felmutatni, hogyha legalább a tanácsadási munkák elején személyesen tudunk találkozni.
És ennek mi az oka egyébként? Azon túl, hogy nyilván felmérhető, de hogy tényleg volt egy ilyen vonulat akkoriban, hogy hát ez felesleges lesz ennyit repülni, és milyen jó, hogy majd óvjuk a környezetet ezzel is, és egy csomó ilyen hang bukkant föl, ugyanakkor, hogy telt az idő. Most például azt is látom, a debreceni irodában jártam a múltkor, ott vettünk föl adásokat, és ott pont az alany, akivel az interjú alanyom, akivel beszélgettem, pont mondta, hogy egyre nagyobb az a csapat, aki örömmel megy be az irodába, és térnek lassanként vissza jobban, hogy mégiscsak akkor ennek ez az emberi tényező része ennyit számít.
Kutatások azt mutatják, hogy igen, a személyes tárgyalások, egyeztetések azok mindig sokkal hatékonyabbak, és a bizalom kialakulása az sokkal jobban működik a személyes jelenlét során. A piaci trendek viszont azt mutatják ezen kívül, hogy nem csupán a magas szintű kommunikációban, hanem tehát nem csak a vezetői szintű kommunikációban, hanem az alacsonyabb végrehajtó részeken is szükséges a személyes jelenlét. Van, aki ezt örömmel, van, aki kevésbé örömmel viseli el, ugyanis a legnagyobb cégek már elkezdték a return to office policy-t visszahozni, elvárt lesz ezeknél a 3 nap legalább bent lét, azért, hogy az személyes jelenlétükkel egyrészt ugye ne legyenek üresek a drága irodák, másrészt pedig tudjanak úgy kommunikálni kötetlenül, ami lényegesen hatékonyabb, mint az írott, vagy a Teams-es, vagy akármilyen digitális forma. Ez mind a projekteknek, vagy a napi munkakörnek a végrehajtásának az elősegítését, mint pedig a betanulás munkáját tudja javítani.
Tehát mondhatjuk, hogy a hibrid munkavégzés lett végül az, ami bevált, és amire tippeltek korábban is, és most úgy tűnik, hogy ez válik be.
Még nem tudom biztosra mondani, hogy a 3 napot nem fogják nem sokára 4-re vagy 5-re fölhúzni, legrosszabb esetben 6-ra.
Tehát a 4 napos munkahétről ne is álmodjunk. Ezt most csak így egy ilyen kis közbeszúrás volt, erre nem kell feltétlenül válaszolnod. Nem is ez volt egyébként a közvetlen témák, csak érdekes volt, hiszen tanácsadással foglalkozol, és ennek nagyon fontos része az emberi tényező. Érdekes volt számomra is hallani azt, hogy igenis, ha nem is végig, de legalább az első megalapozó fázisban ez igen fontos, hogy találkozzatok.
Igen, ez rengeteget számít. Nyilván, hogyha nem tudunk utazni, akkor a helyben levő account managerek intézik ezeket a személyes találkozókat. Ugyanakkor lényegesen hitelesebb, hogyha valaki, aki ténylegesen ismeri a technológiai hátteret, van ott, és beszélget az ügyféllel.
Szerepkörödet ezt nagyjából kiveséztük, bár gondolom, hogy egy egész adást is szállhatnánk arra, hogy mivel foglalkozol, talán lesz is, amit csinál a sorozatunkban egyszer egy ilyen, de itt most inkább a te személyiséged és epamos jelenléted, karriered volt a fontos, illetve azok a szerepvállalásaid, amikkel te még élsz, és ebből még jó sok van, akkor térjünk is rá rögtön arra, amit talán a legismertebb, meg a legnépszerűbb a mindenféle szakmai szerepvállalásod mellett. Mesélj kérlek a Zárt Osztály podcastról és az abban vállalt szerepedről, mert népes rajongótábora van ennek a podcastnak, és most itt akkor akasztják a hóhért, és beszélhetsz arról, amiről ott beszélsz kívülről.
Talán a 10. adásunk volt még 4 évvel ezelőtt az, amikor Meta podcastot csináltunk, és megnéztük, hogy miért is csináljuk ezt az egészet. Akkoriban egy barátommal egy nagyon komoly projekten kezdtünk el dolgozni, ami kimerített minket. Mint hogy én hallatszott, azért folyamatosan próbálom fejleszteni magam. Úgy gondoltam, hogy számomra a közbeszéd, vagy közösségi beszéd az elég nagy problémát jelent, tehát, hogy meg tudjak szólalni akár egy közönség előtt, akár mikrofonba, mondjuk megfelelő módon tudjak beszélni. Ezért kitaláltuk, hogy csináljunk valami olyat, ami nem az aktuális munkánkhoz kapcsolódik, nem az aktuális problémánkat boncolgatja, tehát el tud minket vonatkoztatni a napi munkáról, de mégis olyan, amitől egyrészt tudunk fejlődni, másrészt pedig valamennyire kikapcsol minket az érdeklődési körünkbe vágva, és ez lett a podcastolás, amit elég erősen megpróbáltunk leválasztani a saját szakmai profilunkról, hiszen nem mindenki szeretne olyan tanácsadóval beszélgetni, aki egyébként marháskodik a hétvégénként egy mikrofon előtt. Kitaláltunk egy-egy saját personát, ez Charles Stutler és Benedict Waldorf, amit talán már a hallgatók nem is nagyon fogják tudni, hogy honnan szedtünk. Ez a Muppet Show nevű...
Én is kerestem, és egészen más fejek jöttek, csak nem a két öreg.
A két öreg
a kedvenc karakterei.
A balkonon, akik
mindig... Melyik? Az őszkopasz...
A magasabbik az a Stutler, ő az ő
kopasz. És... az egyikük kopasz és őszhajú. A másikuk pedig...
A bajszos kisebb, az pedig a Waldorf.
A Waldorf, igen.
Igen, keresztneveik egyébként nincsenek a Muppet Show-ba. Ha lenne is, nem azokat használtuk volna, nehogy valamilyen szerzői jogi erce-urca legyen, amikor hirtelen kitörünk, és...
De várj egy pillanatra, akkor lehetséges, hogy a nézőink és hallgatóink most először szembesülnek vele, hogy te pontosan ki vagy?
Van rá esély, nem minden hallgatónk tudja, hogy ki kicsoda. Nem szoktuk nagyon híresztelni, teljesen álnév alatt publikálunk, álnév alatt szólunk hozzá különböző közösségi médiákon dolgokhoz, hogyha azt a zárt osztály nevébe tesszük. Véletlenül se szeretnénk azt, hogy komolytalannak tűnjünk fel egyébként a szakmai körökben. Ezt... Hát nagyon nagy tanulás volt. Tehát nem igazából sikerült elérni azt, amit szerettem volna, tehát a mai napig dadogok, illetve nem mindig sikerül lezárni a mondataimat. Ezeket nem sikerült a mai napig kiheverni. Ugyanakkor nagyon jól megtanultunk vágni mind a ketten, hogy a műsorban ne látszon ez ennyire, és az érdekes szót azt teljes egészében megpróbáltuk tüntetni a repertoárból, mert a technológiai hírek, amiket kitárgyalunk, az gyakorlatilag mindegyik mondatába bele szűrődött egy érdekes.
Erre hadd jegyezzem itt meg, hogy amikor elkezdtem podcastolni, és aztán a saját podcastomat is csináltam, akkor egyszer csak egy ponton kaptam az édesanyámtól a Nagy Bartos, ismered ezt a könyvet, Bartosnak a, hát nem is szinonima szótár ez, ennél sokkal több, de azt gondolom, hogy javasolhatom a hallgatóknak, akik esetleg a podcastolással kacérkodnak, ahol rengeteg szinonimát lehet felfedezni, és az érdekes szó az egyike azoknak, amit szerintem, ha valaki podcastnál, akkor egyszeresen használna, és a Nagy Bartost én elég gyakran kezdtem el használni akkor, amikor felfedeztem ugyanezt a jelenséget, amiről te most beszélsz, úgyhogy én értem, és szerintem a hallgatók is, rengeteg olyan podcast van, ahol a szóismétlések és ezeknek a szavaknak az ismétlése, az igazából csak a hallgatóknak tűnik fel.
Meg aki vágja.
Az... Igen. Annak aztán igen, de hogy erre nagyon-nagyon jó figyelni, és nagyon jó hallani, hogy ilyen kis kulisszatitkokat is itt elárulsz, hiszen ez a fejlődés az, hogy egy ilyen hobbi projektet is gyakorlatilag ugyanezzel a professzionalizmussal kezeltél, vagy kezelsz, mint a munkádat, akkor is, ha ez az árt osztály.
Igyekszem. Egy viszonylag alapvető dolog, hogy ez nekünk teljesen hobbi, tehát ennek megfelelően nem költségvetésből gazdálkodunk, hanem egy minimális eszközkészlettel rendelkezünk, és igyekszünk ezt megtartani, hogy ne is törjön túl nagyra ez a dolog. Ugyanakkor jelen vagyunk minden médiában, ahol podcastot meg lehet jeleníteni. Igyekszünk a lehető legprofibban megcsinálni a hangtechnikát, mert nem szeretnénk azt, hogy a hallgatóink egy fülbántó, sercegős adással szembesüljenek. Sajnos voltak ilyeneink, tehát ezt nem...
Azt hiszem, hogy minden egyes podcast átmegy ezen a fázison, kivéve ha valaki rögtön azzal a professzionalizmussal ül bele, de talán ez nem is baj, mert lehetszik a fejlődés, és a elkötelezett hallgatókat talán nem fogja egy kis sercegés sem az elején elvadítani, de aztán jó hallani, amikor már tényleg profi a hang is.
Igen, a másik kedvencem az a csendvágás, ami minden egyes adásból nálunk egy olyan 10%-ot szokott kivenni, amikor egy picit elgondolkodunk, és próbálunk reagálni az elhangzottakra. Ez kivált kép az erősebb szóviccek esetén szokott hosszú csöndeket eredményezni.
Igen, amit aki vág, az tudja, és itt most akkor sajnos itt benfentőskedünk kicsit, hogy hogy néz ki képileg egy ilyen hangrész, ahol hosszan szünet van, és hogy mennyi az, amit ebből ki lehet venni. Néha ezeknek a csendeknek is nagy jelentősége van egyébként, talán a hallgatók is sokszor értik ezt, és ezt is el lehet dönteni, hogy mennyi marad, ami csend, és mennyi, ami mondani való.
Így van, vannak ugye a kifejezetten beszédtechnikában használt csendek, de a hírműsoroknál néha inkább ezek azok a csendek, amikor vadul scrollozik az ember, hogy úristen, hol volt az a hír, amit éppen be akartam ide fűzni.
Közben azt is profi meg lehet tanulni, hogy közben az ember elkezd csevegni, és akkor ezt is kommentálja, de közben nem zavaró. Szóval ezek érdekes kulisszatitkok, de ennek a műsornak is van egy adás ideje, és engem nagyon érdekel egyrészt az, hogy hogy lett a zárt osztály, és az is, hogy mi volt a koncepció eredetileg, és ebben mi valósult meg. Úgy beszéljünk, hogy aki esetleg sose hallott zárt osztályt, annak is kedvet csináljunk, illetve ő is belehallgasson. Persze akkor, hogyha már a Life Intech podcast csatornának a hallgatója is azt meghallgatta.
Az összes adást.
Igen.
A koncepció az volt, hogy technológiai híreket beszélünk át. A közvetlen egy héttel az előtti előzménye pedig az volt, hogy bent ültünk a reggeli kávézás során egy ilyen napindító beszélgetésen a konyhában. Én szakmámból adódóan folyamatosan követtem a technológiai híreket, és akkor általában előkezdtem hozni, és ez a kollégám, aki a későbbiekben már 1000 éve barátom, ott ült mellettem, és ő pedig kommentálta, és jöttek, hogy mint a Mapest
Showból
a két öreg, igen, az hogy ott értetlenkedünk, és műértetlenkedünk elég gyakran azokon a híreken, amik jöttek, mire lesz ez jó, mit fog ez okozni, és miért fog ez fájni nekünk, vagy miért fog nagyon sokba kerülni nem sokára. Legyen ez akár az autók kényelmi funkcióinak az előfizetéses rendszere, amiből természetesen már ugye a légzsák is várható, hogy előbb-utóbb belekerül.
Ez most egy aktuális témátok?
Ez már nem aktuális, mert szerencsére például a BMW, aki bevezette az ülésfűtésre ezt az előfizetéses rendszert, ez, ha jól emlékszem, 2 vagy 3 hónappal ezelőtt visszavonta, de a Teslának vannak rengeteg olyan előfizetéses szolgáltatásai, amit hát ugye be van építve az autóba, mégse lehet használni egészen addig, amíg plusz pénzt nem adott rá. Ez csak egy példa pár ezerből, ugyanígy az űrkutatás, amihez abszolút nem értünk, de mindig hoz valami érdekes.
Valami nagyon izgalmas újdonságot.
Különös vagy meghökkentő újdonságot, amit ki tudunk tárgyalni, például az űrállomásra fölküldött borral mi lesz, és annak mekkora lesz a kikiáltási ára.
Ez már hallható, mert akkor ezt én is megkeresem.
Ez nagyon régen volt. Talán ez még az első adásaink egyikébe. Vagy volt olyanunk is, hogy a borkészítés során kipréselt szőlőtöreket kitalálták, hogy azzal fogják felszórni az utakat, amitől mi természetesen a vadállománynak a berúgását vizionáltuk. Ezek ilyen témakörök, amiket előhoztunk, nyilván szakmailag megalapozatlan, és elég gyakran nem figyelünk oda, vagy szándékosan nem figyelünk oda bizonyos részeinek a hírnek, hogy félre tudjuk magyarázni.
De ezért zárt osztály.
És ez teljesen zárt osztály. Nem akarunk, és nem is szeretnénk hiteles hírcsatornává válni, nem is fogunk várhatóan. Ugyanakkor a legvadabb dolgokat már nem is mi mondjuk, hanem egy harmadik műsorvezetőnk, Süni néni.
Ő menet közben csatlakozott?
Menet közben akkor csatlakozott, amikor műsorvezető társam egy kicsit kiesett a műsorkészítésből, és azért, ha valamit rendszeresen csinálunk, és azt a rendszerességet megszakítjuk valami miatt, akkor onnan nagyon nehéz újra kezdeni. Ezért nem hagytam abba a műsorkészítést, és Süni néni csatlakozott az adáshoz, és ő
vele beszélgettem. Most már a híreket.
Igen, ő az, aki harmadikként beszáll. Most már egyébként emiatt én tudok viszonylag komolyan beszélni a műsorban.
Ha meglett a jó zsaru, rossz zsaru és a teljesen komolytelen zsaru. Sajnos kell még beszélnünk, illetve egyáltalán nem sajnos, mert ez a része is szerintem nagyon érdekes a teljes képnek veled kapcsolatban, viszont a zárt osztályról egy külön adást készítünk lassan. A szakmai szerepvállalásod is ugyanilyen fontos, tehát ez egy másik oldal megint csak, mert ha a zárt osztály, ez a teljesen komolytalan oldalad, és akkor vegyük így, vagy mondjuk ezt, hogy ez ilyen, hát nem szeretem annyira ezt a szót, de mondjuk ezt a szerelemprojekt, mert hogy ezt látszik, hogy imádod csinálni, és hogy gyakorlatilag ez egy ilyen szellemi, ilyen független attól, hogy nem veszitek komolyan egy ilyen töltődés, de hogy azért neked a szakmai szerepvállalásod is igen jelentős, és azt se hagyjuk ki a teljes képből, hogy van a munka, van a podcastolás, és a megszólalások, azért ez a média szerepvállalás, és ott van egy olyan terület is, ahol te mégiscsak hozzáteszel annak a területnek a tudásához, amiben tevékenykedsz, és ezt se felejtsük ki, úgyhogy mesélj kérlek erről, hogy mi ez, hogyan veszel részt.
Van néhány dolog, amivel foglalkozom munkaidőn kívül. Ugye a TCN, a Technology Consulting Network-öt említettem, ezen kívül vannak olyan munkahelyen kívüli szervezetek, aminek a munkájában szintén részt veszek. Volt kollégám, nagyon jó barátom által alapított Association of Enterprise Architecture magyar tagozatának a munkáját támogattam elég hosszú időn keresztül. Sajnos a jelenlegi ügyfeleinkkel kapcsolatban nem tudok ott előadásokat tartani, tehát ezeket nem tudom megmutatni nekik, de korábban volt rá lehetőség, hogy ott a klub délutánokon megjelenjek. Emellett a BEA Talks üzleti analiszt szövetségnek a munkáját, hát mondjuk külső tanácsadóként támogatom. A napokban fog megjelenni egy cikk, ami az üzleti analisztek és az architektek különböző szintjeinek az együttműködésével kapcsolatban osztom meg a gondolataimat. Remélem ennek is lesz valamilyen hozadéka, illetve valamilyen vízhangja, amire tudok majd reagálni. Nemrégiben egyébként az üzleti analiszt konferencián vettem részt az AI kerekasztalon. Ott beszélgettünk arról, hogy milyen lehetőségek és kihívások vannak az AI-ja kapcsolatban, amiket most fogunk felfedezni nem sokára. És amikor éppen unatkozom, akkor a Hungarian Startup University programon vagyok mentor. Igyekszem segíteni azokat az induló egyetemista csapatokat, akik az ötleteiket a második fél évükben megpróbálják megvalósítani, mint egy valós projekt, és próbálom őket kísérni, amelyik tovább megy, akkor folytatom a mentorálásukat, hogy valós vállalkozás lehessen belőle. Mint említettem, én nagyon sokat tudok arról, hogy mit nem szabad csinálni egy vállalkozásban. Ettől próbálom megóvni őket. Talán ezek azok, amik így hirtelen eszembe jutnak. Elképzelhető, hogy még ezen kívül is csinálok valamit, de már nem teljesen.
Ez egy ugyanolyan hosszú lista lesz, mint a szakmai tapasztalataid az adásunk elején. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi az, ami téged mozgat. Pont azért, mert láttuk ennek a periódikáját, hogy hogyan váltasz, és miféle élettana van ennek. Feltételezem, hogy neked azért masszív kihívások kellenek ahhoz, hogy valahol ott maradj, és ott kitartóan dolgozzál. Mi az, ami itt az EPAM-nál a következőkben ezt szavatolja számodra, illetve az EPAM számára is?
Kihívások azok mindig vannak szerencsére. Amióta csatlakoztam, azóta igyekszem felvenni azt a tempót, amit az EPAM diktál. Számos, nagyon izgalmas ügyféllel sikerült már eddig dolgoznom. Most is éppen egy olyan munkám vagyok, amiben eddig általam ismeretlen dimenziók nyílnak meg a munkában. Jelenleg egyébként data governance-szel foglalkozom egy nagy intézménynél, ami előre láthatóan hosszú időre le fog kötni. Ebben új dolgokat kell megtanulnom és alkalmaznom is. Emellett, amint említettem, a magának a consulting network kialakításának, a consulting újradefiniálásának a lehetősége az egy jó darabig le fogja kötni a kapacitásaimat, amik még szabadon lennének emellett.
Az az unatkozás, amit említettél, ez csak egy idea.
Olvastam róla.
Egy ilyen változatos karrierút közepén, mondjuk így, van már rálátásod rengeteg dologra. Hogyan tudod ezt leírni, amiben most, vagy miben más ez az életszakaszod, ez az epamos szerepvállalásod, az itteni munkád, hogyha a korábbiakkal kellene összehasonlítani?
Számomra a legnagyobb, amit az EPAM tud adni, vagy tudott eddig adni, az a nemzetközi kitekintés. Az, hogy itthon elég sok helyen megfordultam, az nem adott kellő mélységet annak, hogy mi az, amit egy nagyobb nemzetközi környezetben találhatok meg, hiszen itthon még a legnagyobb cégek is szinte kivétel nélkül valamely anyacégnek a leányvállalataként működnek. Most lehetőségem van meglátogatni az anyahajót és megnézni azt, hogy ott mit is csinálnak és hogyan működnek. Ráadásul olyan pozícióból, hogy ebbe a működésbe akár bele is tudjak szólni, tudjak segíteni a működésükön, javítani, illetve olyan lehetőségeket teremteni, amivel mondjuk az itthoni EPAM-os kollégák számára újabb projekteket tudunk indítani.
Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy betekintést engedtél a szerepkörödnek a feladataiba és a podcastnak a kulisszatitkaiba is, és köszönöm a nézőknek és hallgatóknak is, hogy ismét velünk tartottak.
Én is köszönöm a lehetőséget, és hogyha valami újabb adódik, akkor nyugodtan forduljatok hozzám.
Ebben biztos lehetsz, hogy így lesz. Köszönöm szépen.
Köszi szépen.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett a beszélgetés, keressétek a korábbi epizódokat, új részekért kövessétek a csatornát.